Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Hallgatók, elsőként következzék mai műsorunk tartalma. Eddigi műsoraink mindig három részből álltak, most ezzel a hagyománnyal szakítunk, de a hármas szám megmarad, mert egy akkora témába kezdünk bele, ami legalább három adáson keresztül fog vonulni, és ez nem más, mint a zene. A Budaörsi Rádió műsorát hallgatva észre kell venni, hogy a rádióban a zene dominál, nagyon sok zenét ad a rádió. Bár a mai műsorunk a zenéről szól, de sok zene mégsem lesz benne, mert egy beszélgetést lehet majd meghallgatni Bojki Lászlóval, a Bojki Brothers együttes tagjával, aki képzett zenész, és emellett hívő ember. Játszik a fesztivál zenekarban, és mindemellett egy könyvet is megjelentetett, egy könyvet is írt, mely arról szól, hogy milyen zene tetszik Istennek. Erről a könyvről mondja el a gondolatait egy előadás formában, és a zenei sorozatunkat ezzel szeretnénk megnyitni. Kérem szépen, hallgassák meg ezt a műsort.
Ugye tudjuk, hogy milyen komoly feszültségforrás a zene az egyháztörténet évszázadain át. Tudjuk, hogy ma is milyen sokféle módon dicsérik az Urat. És azt gondolom, hogy ez jó is. Hogy nincs ezzel semmi baj, hogy sokféle, mert sokfélék vagyunk. Valahol 4-500 éves, míves, nagyon-nagyon sok évszázadon át megmérődött dallamfordulatok, gregoriánok, korálok szólnak nagyvárosok közepén álló templomokban, katedrálisokban. Máshol szabályos rockkoncertek történnek, amolyan csavart fel a szőnyeget stílusban. Teljesen más, teljesen különbözik. Teljesen eltérő egymástól a kettő. Van, ahol olyan fajta hangszerek vannak a templomban, amik amik a régi korokból maradtak itt, van, ahol egészen modern hangszereket használnak, van, ahol ilyen légkör uralkodik, van, ahol olyan légkör, egészen sokféle ez. Turnéim során nagy élvezettel látogatok különböző országokban és kontinenseken templomokat és gyülekezeteket, keresztény gyülekezeteket, és hát megrökönyödve veszem észre azt, hogy micsoda különbségek vannak, hogy milyen hallatlan különbségek vannak a világ különböző pontjai, amikor a zenéről és a dicsőítésről beszélünk. Nincs is ezzel semmi baj, egészen addig a pontig, amíg nem lesznek ebből komoly feszültségek. Most én inkább oda fókuszálnék a mai előadásomon, hogy mindez egyetlen gyülekezetben is megjelenik, ami a világ sokféle tájegységén és a sokféle gyülekezetben megjelenik, mert az nem olyan nagy probléma, hogyha itt, ebben a templomban valahogy szól a dicséret, egy másikban meg pedig kettő kerülettel odébb, vagy akár csak egyel, teljesen másképp. Ezzel nincs olyan nagyon nagy probléma általában. A probléma ott van, amikor egyetlen közösségen belül jelennek meg feszültségek. És tehetjük fel a kérdést, hogy de hát milyen zenét szeret Isten? Mert, és a könyvem megírásának az egyik fő apropója az volt, hogy egy alkalommal több lelkipásztor között voltam, akik beszélgettek, én csak belecsöppentem ebbe a beszélgetésbe, és azt láttam, hogy szinte izzott a levegő. Annyira nehéz terheket hordoztak ezek a derék lelkipásztorok, és a zenéről beszélgettek, hogy hogyan az az ő gyülekezetükben. Hatan, heten voltak ott, és aztán valamiért rám néztek, hogy hát én mit gondolok, hát én mégiscsak zenész vagyok. Mit gondolok én erről a dologról? És tényleg a szívem meghasadt, ahogy a történetek kirajzolódtak. Kirajzolódtak idős emberekről, akik fájdalommal veszik tudomásul, hogy kiszorultak az énekeik a templomból vagy a gyülekezetből. A fiatalok már nem tudják, mi volt az a Betánia, és a Betániának milyen énekei voltak, és ma már ilyen nincs, ma már egész más van. Máshol viszont a fiatalok érezték úgy, hogy el nem mernék vinni a gyülekezetbe a barátaikat, mert még az igehirdetés az nagyszerű lenne, de amikor fölcsendülne a zene, akkor hirtelen kimenekülne a barátja, egyértelműen, templomból. Aztán vannak, ahol az idősebbek jobban ragaszkodtak a régiek énekéhez, mint a saját ifjúságukhoz. Aztán volt, ahol az ifjúság fölállt, és egy emberként átment egy éppen aktuális sztár gyülekezetbe. Csak a zene miatt. Persze, mondhatjuk, hogy csak a zene miatt. Nem a csak a zene miatt van ez természetesen, ez ennél azért egy összetettebb kérdés. De megfogalmazva az lett, és ez volt az ütközőpont. Mondják, hogy egy nép milyenségét jobban megmutatja az, hogy milyen a zenéje, mint a történelem könyvei. És azt hiszem, hogy egy egyház és egy gyülekezet milyenségét is jobban megmutatja a lelkiségét az ott fölhangzó zene, mint a saját hitvallása. Mert abban valami összegződik, abban valami sűrűsödik, összetömörödik. Nagyon sokat törtem a fejem, hogy honnan érdemes megközelíteni ezt az egész témát. Hogyan vegyünk biblikus szempontokat? Hiszen a Bibliában sok olyan hangszer van felsorolva a Zsoltárok könyvében, ami nagyon sok mai gyülekezetben, templomban még véletlenül sem lehet ott az Isten tiszteleten. Amik meg ma általában ott vannak, akár most látunk itt egy zongorát, vagy egy ilyen elektromos zongorák, ezek meg még véletlenül sincsenek benne a Bibliában, mint hangszerek. Honnan vegyük hát a motivációt, hogyan legyünk biblikusak, tegyük föl ezt a kérdést, hogyan próbáljuk meg az Úr előtt őszintén megvizsgálni ezt a kérdést. Nekem azért a legjobb az, hogyha mielőtt rossz válaszokat adnánk, fölteszünk jó kérdéseket még akkor is, hogyha esetleg az a válasz, hogy nem tudom. Én nem félek annyira ettől a választól, hogyha valamiről megkérdeznek, én nem félek annyira attól, hogy nem tudom. Sokkal jobban félek az olyan konzerv válaszoktól, amiket az ember ismételget, de igazából ő maga sem hisz benne, vagy nem is hihet benne őszintén. Érzi, hogy el fog járni fölötte az idő, vagy érzi, hogy ennek több köze van a saját félelemeimhez, a saját aggodalmamhoz, még ha őszinte is, vagy gátlásaimhoz, mint a Szentíráshoz. És hát sok ilyen van. Sok ilyen van. A könyvben is megemlítem, hogy egyszer egy komoly, tényleg egy általam tisztelt hívemberrel beszélgetve, kirajzolódott előttem, hogy ő azt hiszi komolyan, hogy a az ő énekeskönyvükben lévő zsoltárokat Dávid ezzel a zenével írta, azzal a dallammal. Mert hogy hát ez Dávid zsoltára. És azt gondolta, hogy még a harmónium kíséretet is ő írta oda. És mivel valóban nem a nyelvemet szeretném köszörülni ezen a dolgon, nagyon-nagyon meglepődtem rajta, hogy így gondolkodik. És tényleg, hát úgy bele kellett kérdezzek, hogy tényleg te komolyan gondolod, hogy ezeket a dallamokat, amik itt vannak, ezeket Dávid így leírta. És akkor tényleg odáig kellett mennem, hogy hát a harmóniumot hogy tologatta a nyáj után? Vagy hogy ez a hangszer, ez ott egyáltalán nem volt akkoriban is így, és hogy ez, higgy el, hogy ezek a szövegek, amik Dávidnak az alkotásai, ezeknek a zenéjét, azt ne ebből az énekeskönyvből próbálja megfejteni. Mert nem fog sikerülni. De a lelkületében viszont én azt az őszinte ragaszkodást éreztem, hogy ő szeretne biblikus lenni. Ő szeretne úgy gondolkodni, hogy annak köze legyen a Szentíráshoz. De hát azt találjuk, hogy ebben az esetben egy egyszerű kulturális és nagyon súlyos problémával ütközünk, mert azt látjuk, hogy ő azt gondolja, hogy az a könyv, ami pár száz éves melódiákat tartalmaz, az ugye 3000 éves. De nem úgy van, csak ezt nem tudja. Egy másik esetben egy könyvben olvasom, hogy hát milyennek kell lenni az igazi lelki zenének, kellemesnek. És akkor megint ott vagyunk, hogy végül is ezt bárki mondhatja, csak ne az Úr nevébe mondja, hogy kellemesnek, mert ami nem, hogy az Úrnak nem tudom, mi kellemes, de még azt se tudom, hogy neked mi kellemes. Mi nekem ma kellemes, holnap a falat kaparhatom tőle. Ez egy nagyon-nagyon szubjektív dolog. Kellemes, ez maximum esztétikai fogalomnak mondhatnánk, de még annak se nagyon, hogy kellemes valami, ugye hát nálunk milyen undorító állat a patkány, az indiaiaknál pedig szent állat. És több él belőle Új-Delhiben, mint ember, pedig abból is van elég. Ez egy érdekes dolog. Vagy például Kínában megeszik a patkányt. Amikor Kínában turnéztam, akkor mindig nagyon megnézem, mi van a tányérban. Ők kifejezetten szeretik a patkányt, én utálom. Lehet, hogy nekik van igazuk, mert sose próbáltam. De lehet, hogy ezt nem is fogom. A lényeg az, hogy ez nem egy teológiai fogalom, hogy kellemes. Ebből nem lehet elindulni, hogy kellemes legyen a zene. Óriási különbségek vannak, akár csak egy városon belül, nem hogy a világban, hogy ki mit tekint kellemesnek. Én azt javaslom, hogy egy kicsit a könyvemben is azt teszem, hogy emelkedjünk följebb időben és térben ettől a helytől, ahol most ülünk, és attól a gyakorlattól, amit mi magunk végzünk, és amit mi megszoktunk és megismertünk. Az a sokféleség, amit említettem, az úgy jelentkezik a világ különböző gyülekezeteiben, hogy az ember néha már az első lépéseket is alig meri megtenni, mert míg például egy kárpátaljai gyülekezetbe bemegy az ember, és mentünk szolgálni, és volt nálunk egy ilyen elektromos zongora, hát csak épp, hogy nem páros lábbal rúgtak ki, mert hangszert tilos bevinni a gyülekezetbe. Mert így maradt meg, ilyen örökségük volt. Inkább a kelethez tartozik, ahol sok esetben ma sincs hangszer a templomokban. Ugye azt úgy lehet sejteni, hogy az ezredfordulóig, az előző ezredfordulóig a keresztény templomokban nem volt hangszer. Nem volt hangszer. És aztán ott külön váltak az utak. Keleten ma sincs. És érdekes, hogy Kárpátalján ez így van. Míg, hogyha Tampában bemegyek egy fekete baptista gyülekezetbe, akkor nagyon-nagyon konzervatív, szelíd kis fiúcskának számítok. Azzal, amivel munkácson pedig nem tudnának mit kezdeni, mert teljesen másképpen alakultak ki ezek a szokások. Hát nem is beszélve arról, hogy persze a nyakkendőt és a gyűrűket is le kellett venni egy megint másik gyülekezetbe, szintén a volt Szovjetunió területén, mert azok világi dolgoknak számítanak, de nem is ez volt a legsúlyosabb, hanem a szent csók. Mert hogy az igében úgy van, hogy köszöntsétek egymás szent csókkal, de nem két puszival. És amikor jön feléd egy borotválatlan presbiter bácsi, akkor így próbáltam kikerülni a kulturális különbségekből fakadó problémákat. Erre mondtam, hogy az első lépés is veszélyes lehet. Annyira másképpen értjük a dolgokat, és annyira másképp élünk azzal, hogy mit tartunk biblikusnak. Ugyanakkor én ezt nem akarom relativizálni, és még csak nem is akarom rossz fényben föltüntetni akár ezt az előbb említett példát, csak hát én jó, hogy nem ott élek, és hogy nem így szocializálódtam. Örülök neki. De ha belegondolunk, nem csak így térben a mai nap vannak óriási különbségek, hisz tényleg teljesen másképpen szól egy nagy, biztos ismeritek az apáca showból, meg mit tudom, hogyan dicsérik az urat mondjuk a feketék, és teljesen másképpen mondjuk Kínában, teljesen másképpen Koreában, vagy Norvégiában. És általában, hogy hogyan, az hozzáköthető ahhoz, hogy ott milyen temperamentúak, és milyen fajták az emberek. Általában ugye másképpen beszél valaki, aki délen él, és másképpen, aki északon, és másképpen, aki nyugaton, és másképpen, aki keleten. De még időben egyazon helyen is nagyon nagy különbségek vannak. Sose felejtem el, hogy Miskolcon voltam egy ottani gyülekezeti rendezvényen, és Amerikából jöttek misszionáriusok, ez még jó régen volt, és jöttek a fiatal srácok és lányok, én még gyerek voltam, és mindenféle jó programok voltak, és az történt, hogy drága nagynénémnél voltak elszállásolva, közülük jó páran. És az én drága nagynéném nézte, hogy ezeknek a szegény fiatal fiúknak ki van szakadva a farmer nadrágjuk. Mert akkor jött ez a divat, ott már, ami később jött itt, volt a koptatott márványfarmer, meg a nem tudom, mert voltak ilyen divatok, és volt, hogy ki volt szakadva, hát itt akkor az rettenetes dolognak tűnt, és az én drága nagynéném éjjel összeszedte a farmer nadrágokat, és másnapra megvarta nagy szeretettel. És nem értette, hogy miért állnak megrökönyödve, mert ami ott azt jelentette, hogy az most nagyon trendi és menő cucc, az így, hogy jaj, valami problém, biztos valami nagy bozótosban jöttek szegény fiatalok. Mennyi akadályt leküzdöttek, hogy elérjen. Most szándékosan ilyen példát hozok, mert annyi szeretet van ebben a hozzáállásban, annyi gondoskodás, amit most mondtam, és mégis milyen faramúci a végeredmény. Azért, mert két világ találkozott, és két világban ugyanaz a dolog nem ugyanazt jelentette. Tehát látjuk, hogy mekkora hatalmas különbségek vannak. Tehát ugye az idő, ahogy telik, ma se varná meg az én nagynéném azt a farmer nadrágot, mert valahogy az idő úgy telt el, hogy ez ma már itt is érthető, hogy micsoda. Ha ő nem is hord ilyet, de tudja, hogy miről szól. A könyvem hátuljára én egy ilyen kis idézetet tettem, ami azt mutatja, hogy ugyanakkor egyazon helyen időben is óriási különbségek vannak. Ugye ez a rövid idézet, hogy valamikor a muzsika egyszerű volt, szerény és tiszteletreméltó, ma cicomás lett és zűrzavaros, méltóságát és értékét veszített, gyalázatos iparrá süllyedt. Ámen, mondhatnánk, ez egy teljesen jó szöveg mára, nem? Csak hogy ez Boétius írta a 6. században. Mit érthetett az alatt, ebben az időben ugye, 6. században az folyik a keresztény zenében, hogy Nagy Szent Gergely, azt is mondják zene történészek, hogy nem feltétlenül ő egyedül, vagy ő maga, de az ő nevéhez fűződik, hogy összegyűjti, és az ő nevével fémjelzett, szinte stílussá válik egy hatalmas, az akkori hatalmas zenei kincsét, közös kincsét a kereszténységnek, a Gregorián zenét. Biztos hallottunk már ilyen zenét. Ha ez cicomás és zűrzavaros, akkor milyen volt a egyszerű és szerény, amiről beszél Boétius? Hogy méltóságát és értékét veszített, ez is nagyon furcsa, ha a Gregorián zenére gondolunk. A gyalázatos iparra nem tudok mit mondani, mert hogyha akkor szegény látná a Sony Records tevékenységét mondjuk, akkor nem tudom, hogy ma mit mondana Boétius, de hogy lehet egy gyalázatos ipar? És ez a 6. században egy érvényes, és akkor teljesen érthető mondat volt. Valaki lehet, hogy egyetértett vele, valaki lehet, hogy nem, de ez ott egy nagyon komoly vélemény volt. Hogyha ezt valahogy átéljük, hogy tehát maga az idő múlása, az idő, ahogy telik, az is ilyen különös dolgokat eredményez, akkor próbáljuk meg elképzelni, hogy mi az, ami változik, és mi az, ami állandó. Valószínűleg állandó maga a feszültség. A tegnap és a ma zenéje közt. Az egy állandó feszültség. Csak ugye a Gregorián, ez egy olyan zene, ami ma érthetetlen innen nézve és hallgatva. Egy kis adalék még, hogy a tridenti zsinat is nagyon keményen odasózott a Gregoriánnak, és megpróbálták megtisztítani a barbár elemektől. És én, mint zenész elképzelem, hogy valaki akkor ezt értette. Értette, hogy melyik az a hajlítás, amelyik barbár, és mitől? Mert mi nem értjük, ugyanúgy, mintha indiai ember énekét hallgatjuk, lehet, hogy mi itt Európában hamisnak halljuk, ők viszont negyed hangot kiintonálnak. Mi nem is halljuk. Ők azt ki tudják intonálni, mert egyszerűen nem annyi felé osztották az oktávot, mint mi. Különös lenne ezt így hallani, hogy mire gondolhattak akkor. Mitől volt az cicomás és barbár? Hagy olvassak még néhány különös idézetet, hát ezeket érdemes szó szerint, mert tényleg gyöngyszemek. Azt mondja Szent Jeromos, egyházatya, a leány legyen érzéketlen az orgona hangjával szembe, és ne is tudja, mi célből készült a fuvola, lant és citera. Ő egy nagyon nagy keresztény tanító volt, és nem értjük, hogy mire gondol egész pontosan. Nem tudom, van itt orgona? Nincs. A Jeromos klub oszlopos tagjai. Nézem a hangszereket, nézem. Fuvola. Szóval nagyjából lehetetlen összeegyeztetni azt, hogy itt mi történik, de azért kiinduló pontnak gondoljuk át. Az orgona, ami ma egy tipikusan keresztény hangszer, tehát a legszebb, legnagyobb katedrálisokban ott van az orgona, a kisebb vidéki gyülekezetekben is ott van még a fújtatós harmónium, ami az orgonának a minimalizált változata, mert nem volt rá esetleg anyagi keret vagy lehetőség, hogy épüljen orgona. Nagyon összenőtt a keresztény kultúrával. Na de az orgona eredetileg egy indiai hangszer. Talán a krisnásokat láttok a Blaha Lujza téren, akkor lehet látni, ilyen fújtatós kis sípos hangszerrel játszanak, és közben kántálják a maguknak kókuszos sütivel. A keresztények teljesen elvetették az orgonát, bár nem annyira biztos, hogy ismerték az indiai hátterét, de ugye a rómaiak, akik nem arról voltak híresek, hogy a művészetük eredeti lenne, ezt is lenyúlták, ezt a hangszert, és olyan módon használták, hogy az orgiákon, a nagy díszes fölvonulásokon ott volt az orgona. Na, innen már értjük, hogy Szent Jeromos miért utasítja el mereven az orgonát? Lehetetlen, hát az orgona nem lehet ott. Ami élményük az orgonához fűződött, az egyszerűen olyan volt, hogy annak semmi helye nincs. Semmi helye nincs a gyülekezetben. Most nem merülök bele a könyvben részletesen belemerültem abba, hogy hogyan alakult a keresztény egyház és a hangszerek viszonya, de ezt jó, hogyha látjuk, hogy mennyire mást jelentett. Aztán utána el kellett telni majdnem 1000 évnek, míg hangszer kerülhetett a templomokba, és végül is az orgona az a hangszer, amely igazán meghonosodott. És így valahogy összekötődött. Ma már érthetetlen, hogy miért legyen az orgona hangjával szemben érzéketlen bárki is. De tovább megyek, mert éppen beszélgettem egy zenész társammal, aki elmesélte, hogy amikor építették a Dohány utcai zsinagógát, akkor egy nagyon gazdag zsidó ember megígérte a egyház községnek, hogy kifizeti az egészet. Azt, hogy felújítják a Dohány utcai zsinagógát, ami Európa egyik, hanem a legnagyobb zsinagógája. És hát ez egy óriási, ez egy milliárdos kiadás volt, és az történt, hogy szépen az egész restaurálás megtörtént, és akkor eljött az illető, és körülnézett, és meglátta, hogy ott egy hatalmas orgona. És azt mondta, hogy mit keres itt egy orgona? A zsinagógában mit keres az orgona? Hát annak semmi helye. Ez egy keresztény hangszer. Ugye Jeromos biztos, hogy nem olvasta, mert így mehetnénk vissza, hogy az orgona hogyan viszonyult az egyházhoz. Na de mit keres ott? Na a lényeg az, hogy visszavonta az egész támogatási dolgot, úgyhogy gondolom akkor komoly gondok jelentkeztek. De hát csak azt próbálom érzékeltetni, hogy milyen érdekes így az egyházi zenén belül, hogy micsoda különbségek és eltérések vannak. Ambrózius, aki egyébként Milánó püspököként igen csak modern zenét honosított meg. Erről lett tulajdonképpen szinte híres, mint éneklő püspök, hogy az ő zenéje más volt, sokkal talán azt mondhatnánk mai, bocsánat a szóval, hogy olyan slágeresebb volt az ő zenéje, és tódultak oda az emberek, és ismerték erről, hogy ő neki a zenéje, amit ő előnyben részesített, ahogy ők ott dicsérték az Urat, az mennyire fölemelő volt, és mennyire újszerű. És még ő is azt mondja, hogy himnuszokat énekelnek, és te a citerádat fogod, zsoltárokat énekelnek, és te fogod a hárfát és a dobot. Jaj neked, mert elveszted az életed, és a halált választod. Tehát ő végül is egy haladó lelkiségű zenész volt, ha úgy mondjuk, vagy a zenéhez való hozzáállása az afféle volt, és látjuk, hogy mégis itt a hárfa és a dob kerül pellengére. Az előbb ugye volt a fuvora, lant, citera, orgona. Lehetne ezt még fokozni, hogy milyen problémákat okozott az egyház zene során ez a sok különböző zenei megnyilvánulás. Itt van például, és ezt szívesen hozom példaként, a többszólamúság. Ugye nagyon sokáig egyetlen szólamban lehetett csak énekelni, nem gondolták, hogy egyszerre több szólamban is, hogy az nem zavarja egymást, hogy ez ne lenne kaotikus. És valamikor, szintén az ezredforduló körül a Notre Dame falai közül csendült ki valami, hogy egyszerre több hang épült egymásra. És ott szóltak oktávok, kvintek, a terc az még nagyon messze volt, mert az önmagában is kiverte a biztosítékot, és így sorra a hangközök, amik a tritónusz, a bővített kvárt, az maga az ördögi, diabolikus hangzás volt. Ma ezek a hangzások teljesen egyértelműen és hétköznapi szinten ott vannak az életünkben. És senki nem gondolja, hogy itt valami probléma van. Nem így a következő idézet tulajdonosa, aki viszont ide kell lapozzak, aki viszont amikor meghallotta, hogy több szólamban szól a zene, akkor a következő dolgot mondta el, ő egyébként Perotinus kortársa, és Salisbury Johnnak hívják, így az ő nem túl hízelgő véleménye, több szólamú zenével kapcsolatban. A zene meggyalázza az Isten tiszteletet, mert Isten szeme láttára, a szentély megszentelt rejtekében az énekesek buja énekhangon rendkívül magabiztosan babonázzák meg híveiket, szinte elnőiesítve a hangokat és mondatokat. Hallanátok csak elő- és utóéneklésük erőtlen hangzását, közbenső éneklésüket és alkalmi éneküket. Azt hinnétek, hogy szirének, nem pedig férfiak kórusa énekel. Ha ezt túl sokáig csinálják, inkább ingerlik a lábak közét, mint sem, hogy áhítatot keltenének az agyban. Hát látjuk, hogy kifejezetten egy olyan erotikus sok hatásban részesül az illető, 11. században vagyunk, mert kettő hang egyszerre szól. Tehát nehéz innen megérteni, de látnunk kell, hogy ez ugyanaz a vidéke a világnak, mint ahol mi élünk, de ahogy az idő telik, nagyon megváltoznak a dolgok. Azt mondja 22. János pápa 1323-ban, egy pápai bullában. Az új iskola egyes követői jobban szeretnek saját új módszereket kitalálni, mint hogy a régi módon énekeljenek. Így aztán a szent szolgálat zenéjét megzavarják ezek a gyors hangok. Sőt, több szólammal megrontják és időnként felduzzasztják a zenét, profán énekekből vett felső szólamokkal. Ennek nyomán gyakran úgy tűnik fel, hogy sútba dobták az antifonáriumokban és a graduálékban található fő énekforrásainkat. Mindennek pedig az az eredménye, hogy az odaadás, az istentisztelet igazi célja valahol elsikkad. A feslettség pedig, amitől őrizkednünk kellene, egyre nő. Mi sürgősen betiltjuk ezeket a módszereket. Most nem olvasok többet, de nagyon-nagyon izgalmas látni, mert a zenéket nagyjából tudjuk rekonstruálni. És az ahhoz való hozzáállásból a feszültségforrásokat is tudjuk rekonstruálni. Így. Nagyon érdekes. A régi és az új zene, hallottuk itt most ebben a pápai bullában. Ma is mondhatunk ilyet, régi és új zene. De hát mindenkorban más jelent a régi és új zene. Ami akkor új volt, az ma nagyon régi. És ami ma új, az majd nem sokára nagyon régi lesz. És le kell szögezni, hogy nincs olyan zenei stílus, bárhol vagy, bármilyen templomban vagy gyülekezetben dicséret az Urat, amin valaki valaha nagyon súlyosan meg ne botránkozott volna. Mert ha te Gregoriánt énekelsz, és ennél régebbre nem igen tudunk menni, hisz az európai zene gyökere, őse, ős mintája a Gregorián, azon is. És innentől fölfelé bármi, amivel az Urat tudjuk dicsérni, az valakinek egyszer nagyon nagy megbotránkoztatást okozott, mint úgynevezett új zene. Azt láthatjuk tehát, hogy a zene állandó változásban van, de azért van itt, ami örök, a feszültség, a régi meg az új között. Egy kicsit menjünk át most olyan alapelvek felé, ami véleményem szerint és a meglátásom szerint talán segít abban, hogy egy kicsit eligazodjunk ezekben a kérdésekben. Igyekeztem a homályt növelni mindez idáig. Remélem sikerrel. Francis Schaeffer, aki esztéta is és apologéta is, állít egy olyan nagyon fontos mondatot, azt mondja, hadd állítsam határozottan, hogy nem létezik Istennek tetsző vagy nem tetsző stílus. Az ember minél jobban igyekszik ezt a megkülönböztetést fenntartani, annál jobban összezavarodik. Ezt vehetjük alapnak. Véleményem szerint, legalábbis az eddig elmondottak szerint. Mert ha az a zene, amit te Isten szerint valónak gondolsz, az mondjuk csak 400 évvel ezelőtt egy hajmeresztő, borzalmas valaminek tűnt, akkor végül is kinek lesz igaza a mennyben? És leplezze le a gondolatainkat, hogy azért valahol a mélyben meg vagyunk győződve, hogy az az énekes lesz, az az énekes könyv lesz a mennyben, amit mi szeretünk, mert az örökkön örökké kell majd énekelni, ott nagyon nagy a tét, ott nagyon nagy a tét. Itt nincs mese. A mennyből hallatszott a zene bármikor is. Ez most egy nem költői kérdés. Tudja valaki, hogy ugye mert az van, hogy mi Istennek tetszik, hát akkor mikor szólt a mennyből zene? Hogy esetleg információink lennének. Tessék? Jézus születésekor, és még egyszer, hát a... De az még a jövő idő. Azt még meg kell élni. Az még nem szólt, az még csak be van ígérve. De a törvényadáskor is azt olvassuk az igében, hogy egy nagy kürt, tulajdonképpen úgy mondhatnánk crescendo, egy egyre hangosabb ilyen fuvós hangot hallottak, és a nép hátrálni kezdett, annyira megrémült. Tehát a törvényadáskor is, és amikor a fiú adatot akkor is szólt zene a mennyből, a hatás az elég intenzív volt mind a két esetben, de semmiképpen sem mondhatjuk, hogy valami csodálatos dologra lettek volna figyelmesek. Az egyik esetben hátrálni kezdtek, annyira rettegtek, a másik esetben szintén rettenetes félelem lepte el a hallgatók figyelmét. Tehát kellemes biztos nem volt. Ugyanakkor esztétikailag nem tudjuk, hát valami mennyei archívumból majd egyszer. Nagyon jó lenne előkeresni, hogy ez hogy szól. Egy olyan alapvetést szeretnék most mondani, hogy azt gondolom, és ezt nem én találtam ki, hogy a zene az tulajdonképpen egy nyelv. A zene az egy egyetemes emberi nyelv. Azért van az, hogy ha elmegyek egy országba, ott másképp beszélnek, és egy másik nép is másképp beszél, és nem csak, hogy másképp, hanem úgy egy kicsit rájellemző módon beszél. Ugye, az nagyon fontos, hogy hogyan beszél egy nép. Teljesen másképp beszél egy dél-olasz, teljesen másképp magyarázza el, hogy ő akart oda beállni a parkolóhelyre, mint ugyanezt egy valami északi kolléga. Teljesen másképp magyarázza el, mert más temperamentum. És ugyanúgy térben és időben is óriási különbségek vannak. Nem csak térben, nem csak azért, mert hogyha elmész a világnak egy másik pontjáról, ott másképp beszélnek, hanem itt van egészen másképp beszéltek, nem olyan rég. A könyvben leírom azt a történetet, hogy a kezembe akadt egy régi kódex, tényleg régi, az egyik első magyar kódex, és ott a kánai menyegzőnél van egy mondat, most idézem a modernebb fordításokból, azt mondja édesanyjának Jézus, hogy mikor emlékezteti őt a dolgokra, hogy a bor fogytán, hogy így fogalmaz valahogy Jézus, hát a fordításokban különböző módon, de mondjuk egy átlag mai fordítás, hogy mi között hozzám asszony, vagy hogy mi közösségem van veled, ó asszony, így is egy kicsit furcsa, mert nem értjük pontosan, hogy mit akar mondani Jézus, de ebben a kódexben ez úgy szerepel, hogy mit tenéked és én nékem némberi. Ezek a szavak szerintem ma mondjuk innen, egy vasárnap délelőtt, erős megütközést váltanának ki, de nyilvánvaló, hogy akkor, amikor leírták, és ez körülbelül 500 évvel ezelőtt volt, ezek teljesen hétköznapi szavak voltak. Amikor Károli Gáspár ugye lefordítja a Bibliát, akkor ott már a sokkal modernebb asszonyállat szerepel. Ami megint furcsa, kicsit később született már ez, ugye, hát ezzel sem nagyon lehetne a komoly hatást elérni, illetve lehetne, de nem a kívánt hatást, mondjuk egy menyegzői Isten tiszteleten, ahol ez az ige egyébként sokszor szerepel. És azt hiszem, hogy nem is kell ilyen messzire menni, mondjuk az Ó Magyar Mária síralom szavai is ma már olyanok, hogy szinte le kell fordítani őket. Csak egy nép idejében, csak egy nép történetében eltelnek évtizedek, évszázadok, és szinte nem is lehet érteni, hogy mi van. Hát ez piciben is érvényes, én mint gyakorló szülő tudom, hogy amikor leültem a zenekarban a kollégám mellé, és kérdeztem tőle, hogy na milyen volt tegnap a szólista. A kollégámnak 3 gyermeke van, 40-es éveiben van, és azt mondta, hogy zsírkaraj. És így rám nézett. És megdöbbentem, mert az ő szájából szándékosan használta, hát ugye gyerekeitől ismeri ezt a kifejezést. Van a zsíratom, a zsírkirály, a zsíratom király. És lehet sorolni, ez ma tulajdonképpen miről van szó? Ez csak pár évtized, tényleg. És persze mondhatjuk, ez slang, hát ez kikopik, de sok minden nem kopik ki. És a nyelvészek ma is vitatkoznak, hogy például az a szó, hogy bika, az a szó, az a korábbi értelmező szótárakban kizárólag egy állatra vonatkozott. Ma vonatkozik az akkumulátor föltöltő berendezésre. Tudjátok, mikor ledöglik az akkumulátor, és már gyere, bebikázzuk. De ezt csak úgy mondták az emberek, mint a zsírkarajt, és ott maradt a nyelvben, hogy bika. És nyilvánvalóan a következő generáció semmit nem tart benne, különösen bika. Mi ebben? Hát persze, a bika az egy kétértelmű szó, azonos hangalakú szó. És így megy előre, nem mondom, hogy fejlődik, nem tudom, mit csinál, de így változik a nyelv. Így változik a nyelv. És valahogy a zene is ilyen. Aki benne van, annak csak akkor érdekes, hogyha épp egy fordulóponton áll. Ha egy fordulóponton áll, akkor megütközik a zsírkarajon, meg a kettős hangfűzésen, meg a ilyen hangszerem, meg az olyan, nem tudom mint. Aki benne van, az csak ha egy határon áll, akkor ütközik meg. De amúgy teljesen természetes. Valószínűleg semmi problémát ez a némberi nem okozott akkor, amikor elmondták. Ma egészen más súg ez a szó. Egészen más atmoszférája van. Ugye csak a holtnyelv nem változik, ilyen a latin, ugye, és azt mindenki tudja, hogy a műtőben miért beszélnek latinul az orvosok, hogy szokják a holtnyelvet a páciensek. De hogy mondták, az egy speciális dolog, az azért van, az egy külön terület, teljesen külön terület. De az nem változik, a latin az olyan volt, olyan lesz, abban nincs zsírkaraj, semmi nincs. Az úgy van, mert egy elméleti nyelv nem a hétköznapokra van kitalálva, hanem valamire speciálisan. De az élő nyelv, amin az evangéliumot hirdetjük, az egy élő nyelv. És az az élő nyelv, az abban a pillanatban, hogyha lerögzítjük egy helyen, érthetetlenné válik a következő generációnak. És érthetetlen a korábbinak is. Nem lehet egy ponton lerögzíteni. Ez egy olyan alapelv, azért próbálom most ezt itt mondani, mert ez mind a zene stílusára vonatkozik. És általában a zene stílusa okozza a feszültségeket. Általában. Sokszor ugyanolyan szívükben, tisztán az Úrban hívő emberek énekelnek teljesen másféle stílusban, és ütköznek meg egymáson. Nem a hitük erejében, nem a Biblia ismeretükben van a különbség, hanem abban, hogy a zenei stílus hogyan nyilvánul meg. Hagy olvassak el egy nagyon érdekes idézetet. Én nagyon szeretem olvasni és újra átnyálazni a korai egyházatyák műveit, vagy a nagyon régi keresztény írásokat. Nagyon-nagyon tanulságos. Hagy álljon most itt egy olyan idézet, ami a 3. század első harmadában íródott egy bizonyos Diognetus nevű úriember számára. És azt írják le itt, hogy a keresztény gyülekezeteket a kívülállók hogyan látták. Tehát ezt nem egy keresztény írta, hanem a keresztényekről írták. A keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, még faji szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi embertől. Sehol nincsenek olyan városok, amelyekben mint sajátjukban laknának, nincs külön nyelvük sem, melyet beszélnének, nincs sajátos rájuk jellemző életmódjuk. Nem gondolkodás és bölcselkedés révén jöttek rá a tanításra, nem is kíváncsi emberek eszmefuttatásai által, nem is emberi tételeket vallanak, mint mások. Görög és barbár városokban egyformán laknak, kinek mi jutott osztály részül, étkezés és öltözködés tekintetében alkalmazkodnak azon vidék szokásaihoz, és az élet egyéb területén mutatkozik a közösségi életük alkotmánya különösnek és elismerten meglepőnek. Saját hazájukban laknak, de mégis jövevényekként, mindenben részt vesznek polgárokként, de mindent elviselnek, mint idegenek. Bárhol idegenben is otthon vannak, de minden haza idegen számukra. Mint mindenki más házasodnak, gyermeket nemzenek, de a magzatot nem hajtják el. Közös az asztal, melyhez letelepednek, de nem közös az ágy. Testben vannak ugyan, de nem test szerint élnek. A földön időznek, de a mennyben van polgárságuk. Engedelmeskednek a meghatározott törvényeknek, de életükkel fölülmúlják a törvényeket. Mindenkit szeretnek, mindenki üldözi őket. Félreismerik őket, elítélik őket, halálra adják őket, de életre támadnak. Jótevők, akiket gonosztevőkként büntetnek, amikor megkínozzák őket, örvendenek, mint akik életre támadnak. Úgy látszik, hogy ők megvalósították azt, amiért Jézus imádkozott a János 17-ben, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Azt látjuk, hogy a külsőségekben, életmódjukban az az életstílus, amiben ők láthatóak voltak, nem különbözött a környezetüktől, de az életük magja az radikálisan különbözött. A ruházatukban, a szokásaikban nem lehetett őket így megkülönböztetni. Ma sokszor ott találjuk magunkat, hogy van külön ruházkodásunk, külön kánaáni elvezetünk, van külön mindenféle olyan dolog, ami ránk jellemző, lehet, hogy van saját zenénk is, de sajnos lelkileg meg sokszor úgy olyan szomorúan beleolvadunk a szürke, sötét háttérbe. Azt lehetne mondani, hogy a nyelv is ilyen. Nem azzal kell fölhívja a figyelmet magára, hogy ő különbözik. Ha én egy 17. századi szó fűzéssel beszélnék az evangéliumról, nem valószínű, hogy jobban tetszene az Úrnak, de valószínűleg kevéssé értené az, aki itt van. De ha én itt elkezdenék nagy szlengekben modernkedni, és mindenféle a legvagányabb utcai zsargonokat belefűzni az evangéliumi mondandómba, az is megütközést keltene. Biztosan joggal, ugyanúgy, hogy miért nem minőségi az a nyelvhasználat, amit elhangzik. Miért ilyen utcai? Tehát természetesen a nyelvnek az a jelentőség, hogy ne önmagára hívja föl a figyelmet. A nyelv csak egy eszköz, hanem arra, amiről szól, akiről szól. Itt ezek az első keresztények 3. században úgy látjuk, hogy ezt valahogy elérték. Amiről az életük szólt, az volt transzparens, az volt igazán látható. Nem annak a külsőségei, nem a szokások. Amerikai turnén keveredtem amisok közé, nem tudom, ismerjük-e, megragadtak a élet vitelükben és a szokásaikban valahol a félcivilizált állapotban elektromosságot. Nem használnak telefont, nem használnak, tehát ilyen lovaskocsikkal húzatják magukat, és úgy is öltözködnek, és ilyen hatalmas magtárakban elrakják, amit megtermeltek nyáron, és télen abból élnek. A gyerekek nem járnak állami iskolákba, ők maguk mindent ellátnak. Egyébként nagyon jó, minden rendben van vele, csak nem biztos, hogy ez jobban tetszik az Úrnak. Nem biztos, hogy ez, hogyha azért van, mert hogy hát mi nem a világ szerint élünk, ugye, mi nem igazodunk a világhoz, mondják ők, hát akkor mihez igazodunk? Mert lovaskocsi is volt, amikor még nem volt lovaskocsi, tehát valamihez képest modern találmány, még a kerék is. Tehát azt kell mondjam, hogy így, ha történelmi távlatból nézzük, akkor valahol az a jó, és az szolgálja az evangélium ügyét, hanem a külsőségekben és a formákban különbözünk. Ugyanúgy nem feltétlen jó, hogyha a 16. századi nyelvhasználatban szól az evangélium innen, az se, hogyha olyan ruhákban jár valaki, ami 70 éve ment ki a divatból, és az se, hogyha bármi olyan a kultúránkhoz fűződő dolgok vannak köztünk, amik réges-régen eltűntek. Ezzel nem azt mondom, hogy egy több száz évesének nem érték, dehogy nem érték. Dehogy nem érték. És minél nagyobb egy egyház, vagy minél régebben jött létre, annál több ilyen kincse van. És ez fantasztikus. Mint ahogy az Ómagyar Mária sorgalom is fantasztikus nyelv, emlék, kincs. De kell tudni a helyét ott, őrizni annak az emlékét, de nem kell azt hinni, hogy azért, mert régi, az jobban tetszik Istennek. Nem tetszik jobban Istennek, mert valamihez képest az is új volt. Ez csak annak a gondolkodásmódnak a lenyomata, amivel a magunk helyzetét, pozícióját és lelki centrumát kölcsön adjuk az Istennek. A nyelvi szempontból a legeslegjobb történetem az az, hogy egy konferencia volt, és mindenki teológiai kérdésekről volt szó, és akkor jöttek az emberek, és hoztak ilyen fordítást, olyan. Volt, aki egyenesen a görögből idézett, a másik a héberből. És egyszer elfogyott a cérna, és egy bácsi előre ment, és azt mondta, hogy testvérek, ha Pál apostolnak jó volt a károli fordítás, akkor nekünk minek? Akkor nekünk minek itt mindenféle flik megoldás. Ebben is az a szép, hogy ugyanaz, mint a dávidi zsoltár harmóniumon, hogy azt gondolom, hogy ahonnan én most körbenézek a világban, az úgy, az az origó. És onnan nézve tudom megítélni, hát ha egyszer Pál apostolnak a károli fordítás, hisz nem látja, hogy hogyan jött el az idő idáig. De nem az a baj, hogy nem látja, hanem hogy azt hiszi, hogy látja. Nem az a baj, tehát semmi baj nincs azzal, miért kéne mindenkinek tudni, hogy milyen fordítást használt Pál apostol, vagy hogy énekeltek a harmadik században. Nem kell azt tudni, de azt kell tudni, mert az az igében van, hogy az Úr azt nézi, ami a szívben van. Az ember azt, ami a szem előtt. És azt gondolom, ez a fülünkre is vonatkozik, mint receptor. Az Úr azt nézi, ami a szívben van. Mi azt hallgatjuk, ahogy a dobhártyánk rezonál. És akkor abból ítéletet mondhatunk, hát miért kéne, hogy ugyanazt tetszen neked, meg nekem? Nem kell. A probléma ott van, hogy beülök egy olyan ítélőszékbe, ahonnan én ezt ex katedra megmondom, hogy Istennek tetszik, vagy nem. Innentől probléma van. Azt gondolom, hogy nem kell félni a változásoktól a zenében sem, de nem kell majmolni sem az éppen legtrendibb és a legújabb dolgokat. Egyik sem igazán fontos jelenség, olyan értelemben, hogy nem azon van a hangsúly. Ha az Úr elé jövünk, akkor nem azon van a hangsúly, hogy milyen zenei stílus az, amiben őt dicsérjük. Mindig és folyamatosan a szívet nézi Isten. Amerikai gyülekezetekben láttam, hogy van, hogy úgy csinálják, hogy kétszer jönnek össze, egyszer van az úgynevezett tradicionális istentisztelet, délután meg van a kortárs, vagy hogy mondjuk. És kész. Meg van oldva a probléma, mondják ők, mert egyszerűen ott volt a feszültség, és külön jönnek össze, nagyon praktikus megoldás. Én nekem jobban tetszik, de ez csak szubjektív, amikor valahogy egyben tudja megoldani a gyülekezet. De ez is tetszik, hogy szembenéz ezzel a kérdéssel, és nem mondta az egyik azt, ó, a tietek az unalmas, öreges, réges macska zene, és nem mondta a másik azt, hogy a tietek az valamilyen hívő sláger, az semmi, az nulla. Nem ezt mondták, hanem azt mondták, hogy mi elférünk egymás mellett, csak te 10-kor, én meg 2-kor. Hát, hogy így kicsit időben ezt így kifejezi. Ez még mindig jobb, mint az egyház szakadás. Még mindig jobb. Ugyanakkor az a legjobb, hogyha valahogy a közösség egyben tudja ezeket a dolgokat integrálni. Persze lehet, hogy most csak a szám nagy, és amikor majd a én fiam nem tudom miket fog művelni, akkor majd valaki emlékeztet ezekre a szavaimra. De hát ez is így életszerű. Van mégis az énekekről egy kifejezés a Szentírásban, amit most ide teszek. Van egy ének, amit preferál, előnybe részesít és felszólít rá a Szentírás, hogy azt énekeljük. Na melyik ez? Az új ének. Énekeljetek az Úrnak új éneket. És én azért most ide teszem a hangsúlyt. Nagyon sok mindenről beszéltem, hogy mit ne. Miről gondolom, hogy ne. ne azt figyeld, ne arra figyelj, ne ott ragadj le. De itt most van valami, hogy igen, és ezt hangsúlyozottan. Milyen az az új zen, új ének? Az új ének az nem új stílusú ének, mert nem tudjuk, hogy milyen énekeket énekeltek, de látjuk, hogy tele van új énekkel a Biblia. Mózes éneke, Dávid éneke, Debóra, Anna, Mária, Zakariás. És ezek milyen énekek? Tehát olyat nem olvasunk, hogy és akkor leül-e vala a Dávid, és írt egy nagyon szép éneket, hanem hogy abból az időből, mikor a pusztában bolyongott, abból az időből, amikor Betsábéval vétkezett, akkor, amikor egy ilyen, mindig egy élmény van mellette. A Zsoltár, az igazi új ének az olyan, hogy egy élményből származik. Új élményből. Márpedig, ugye az áldást nem lehet raktáron tartani, Isten igében nincsen tegnapi. Az a manna, az ma van, az élmény ma van. Lehet egy 300 éves is új ének, ha tele van vele a szívem. De lehet egy 3 napos élmény is régi az életemben. Elmúlt mára egy másikat ad, megkukacosodik a tegnapi manna. Isten az áldásait jelen időben bocsátja a rendelkezésünkre is. Abból származnak az új énekek. Tehát azt nem tudjuk elképzelni, hogy Anna énekli Mózes énekét, mert semmi értelme, mert lovat lovasával tengerbe vetett, ehhez semmi köze Annának, aki ennek egy gyermeket ígért az Úr, és megadta. És Izrael jövőjét biztosította vele. És ugyanígy semmi értelme, hogy egyik énekelje a másik énekét. Mert az mind új ének. A Bibliában csak új énekek vannak. Hála Istennek, hogy nem maradtak fönn archív felvételek, hogy milyen stílusban énekelték. Mindenhol máshogy, természetesen, máshogy. És sokszor az jobban beszél, ami nincs benne a Bibliában, hogy miért nincs. Gondolkodjunk el rajta, miért nincs. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, Isten pedig azt, ami a szívben van. És én azt gondolom, hogy 2 nagy hibát szoktunk elkövetni helyi gyülekezeti szinten, hogy előnyben részesítjük a régi énekeket, és az új zenei stílusokat háttérbe szorítjuk, vagy tiltjuk. Problémát okoz, mert ez túlmutat önmagán. A zene az mindig csak kifejezi, ami az emberi szívvel történik. Valószínűleg le fog ragadni a múltban ez a közösség. A másik, hogy kiírtjuk a régieket, mert azok elavultak, és ragaszkodunk az újakhoz. Azt mondta nekem egyszer egy református lelkész, idős barátom, testvérem, hogy tudod, ez a most alakult gyülekezet, hogy ezek a modern, aktuális gyülekezetek, amik földagadnak a más gyülekezetek, a régebbi egyházakból jövő emberekkel, ezek olyanok, mint a fagyöngy, hogy annak a derekán kúsznak föl, de egy tölgyfa az évszázadokig él. A fagyöngy egy szezon alatt elmászik. Elmegy, vége. Ezt sokszor láttam már. Nincsenek gyökereik. Az új ötletek, az új intenzív, hogy igen, majd mi megcsináljuk. Látják ők, hogy mi volt rossz, és még az is lehet, hogy igazuk van. Aztán belefulladnak ugyanazokba a problémákba, amik ellen tiltakoztak csak Pepitában. Tehát, ugye gyökerek és szárnyak, ahogy mondják, azt gondolom, hogy az a legjobb, technikailag, gyakorlatilag, hogyha érti egymást az a generáció, amely egy ilyen zenei törésponton él. Ilyen határ, ma már mindenki azon él, már havonta születnek új zenei irányzatok. Valahogy egymással együtt kell odaállni az Úr elé. Valahogy nem ki vagy letagadva a másikat. Talán ez lenne a legesleg kívánatosabb. Az élmény az, ami újját tesz egy új éneket, nem a stílus. És valóban az én számomra az egyik legcsodálatosabb, vagy hát a legcsodálatosabb zene, az Johann Sebastian Bach. Semmiképp nem nevezném trendinek és újnak, ugyanakkor soha életemben nem tudtam úgy hallgatni vagy játszani, hogy ne lett volna nagyon új, mindig újra és újra új. És van olyan is, hogy egy újonnan megírt ének nekem olyan szánalmasan gyengének és réginek tűnik, valahogy élettelennek. Nem itt van az új ének, ott van az új ének, hogy az új élményekből, az új érintésből és az új áldásból származó ének. Én ezt a mondani valót húznám alá leginkább, hogy vigyük el a tekintetünket a zenei stílusok felől a szív felé. De azért nem akarom lebecsülni, hogy gyakorlatilag nem lehet figyelmen kívül hagyni. Hogy igenis van, ami tetszik ennek, van, ami nem tetszik annak. Nem lehet figyelmen kívül, hogy legtöbbször ez generációs szakadásokat és problémákat okoz, de a legfontosabb párbeszédben maradni. Valamiképpen, ha máshogy nem úgy, ahogy az előbb említett külön összejövő testvérek, nem erre bátorítok senkit, csak mondom, hogy ez még mindig jobb megoldás volt, mint az, hogy fogták a fiatalok, aztán elmentek egy aktuális karlengető gyülekezetbe. Mert ott azt megtalálták meg, igen, és akkor az milyen jó. Aztán mennek tovább, mert ott meg még jobb a basszusgitáros. És akkor ez mi? Valahogy a párbeszédnek, egymással való párbeszédnek kell a leginkább ott lenni. Pascal mondta, hogy akinek nincs szíve, az csak a fülével hallgat. Ezt jól jegyezzük meg. És befejezésül felolvasnék a könyvből egy pár gondolatot. Ezek az utolsó szavai a könyvnek is, úgyhogy így stílszerű. A gyülekezet tagjai lassan megérkeztek, vigyázniuk kellett, hogy jövetelükkel ne keltsenek feltűnést, hiszen hitük miatt állandó veszélynek voltak kitéve. A közösség több tagját is letartóztatták, már csak azért, mert keresztény hitüket gyakorolták, Krisztus evangéliumát hirdették. Több család is édesapa nélkül maradt, így az édesanyákra, nagymamákra különösen nagy teher hárult, mind az anyagi javak megteremtése, mind pedig a gyülekezeti szolgálat tekintetében. A közösség mindemellett továbbra is megtartotta Isten tiszteleteit. Sőt, a veszélyek ellenére egyre többen csatlakoztak a közösséghez, hiszen az evangélium öröme, végsalma erősennek bizonyult, mint a keresztényeket üldöző Kína kommunista vezetésétől való rettegés. A műhelynek álcázott imaház lassan megtelt, testvérek örömtől csillogó szemmel, de némán, néma csöndben köszöntötték egymást. Alig várták, hogy elkezdődjön a várva várt Isten tisztelet, hogy együtt dicsérhessék az Urat és hallhassák Isten igéjét. Ekkor a gyülekezet elé lépett az egyik vezető, halkan köszöntötte az egybegyülteket, majd bemondta, hogy melyik énekkel kezdik meg a dicsőítést. A testvérek elővették énekeskönyveiket, föllapozták a kijelölt éneket, majd szinte egy emberként emelték tekintetüket az előálló testvére, aki megadta a kezdőhangot, majd, mint valami karmester, intett a gyülekezetnek, hogy kezdhetik az éneklést. Ekkor kezdetét vette a különös dicsőítés, amelyhez foghatót nem sokszor hallhat az ember keresztény gyülekezetben. Az ének ugyanis néma csendben egyetlen hang nélkül szólalt meg. A testvérek nézték az énekeskönyvet, figyelték az alkalmi karmestert, és örömtől sugárzó arccal énekeltek, de mindezt egy pisszenés nélkül tették. Minden verszak végére együtt érkeztek, és a következőt is tökéletes összhangban kezdték el. Így átélhették a közös éneklés csodálatos örömét, annak ellenére, hogy az ének hangjait csak a szívükben hallhatták. Gitár vagy zongora nem szólhatott, a lelkek húrjaim maga a Szentlélek zenélt, a ritmust pedig szívük dobogása jelentette. A harmóniát mégis mindnyájan hallották, átérezték annak tökéletes tisztaságát. Ez a fenséges dicséret, bár az utcára nem hallatszódott ki, fölszállt egészen a szentek szentjéig, betöltve Isten tróntermét, dicsérve a bárány szent áldozatát. Ez a kis jelenet a súlyos üldöztetéseket elszenvedő kínai testvéreink egyik titkos gyülekezeti helységében történt, nem is olyan rég. Ha megértjük azt a csendet, amely ott és akkor a gyülekezeti termet betöltötte, az imádattól izzó szív néma hódulatának csendjét, akkor a Szentlélek elvezethet minket arra a pontra, ahol halkan suttogva kijelentheti nekünk titokzatos válaszát a titokzatos kérdésre, hogy milyen zenét szeret Isten.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levélcímen. Áldás békesség, a viszonthallásra!